Timóteushoz írt első levél első fejezetének első 11 versét olvasom. Pál, a mi üdvözítő Istenünknek és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeléséből Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben. Kegyelem, írgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amikor Makedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének hitben való elfogadására. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki a törvénynek megfelelően él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bízatott. Kedves testvérek, hétről hétre velünk lesz a Timóteushoz írt levél. Az első levél most egészen karácsonyig, minden vasárnap egy-egy szakaszát fogjuk majd venni, és ebben az időszakban valószínűleg több mindenben kapcsolódhatunk ahhoz, ami ott és akkor Timóteusnak a közege is volt. Nagyon sok bizonytalanság vesz bennünket körül, és talán még egy hetet sem gondoltuk, amikor itt voltunk a dicsőítő istentiszteleten, hogy már ettől a héttől újra három istentisztelet és online és minden hasonló dolgok vesznek minket körül. Lehet, hogy pont azért jöttél többek között istentiszteletre, hogy végre itt ne kelljen erről hallani. Esetleg minden nap nézegetjük a hírportálokat, meg nézegetjük a számokat, de hát nem tehetjük azt, hogy nem veszünk tudomást arról, ami éppen körülvesz minket, és itt az Isten tiszteleten is velünk jön a valóság, az, ami körülvesz bennünket odakint. A járvány második hulláma, óvintézkedések és olyan szavak, szókapcsolatok, amelyeket talán ismertünk, de nem voltak a mindennapjaink részei, mint például kontakt személy vagy vírustagadó, és hát ott van a várva várt védő oltás, amit jobban várunk, mint a karácsonyt. Hadd mondjam azt, hogy ebben a helyzetben, amiben vagyunk, és sokan sokféleképpen érzékeljük, a legfontosabb kérdésnek azt tartom, hogy meg tudunk-e maradni a megfelelő középpontban, és jól tudjuk-e tartani a fókuszt. Mihez viszonyítjuk magunkat? Mihez képest határozom meg magamat? Mi a lényeg, amire összpontosítunk? Számtalan emberrel találkozom, például tanárokkal, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen éveken, évtizedeken keresztül az ő tanár mi voltuknak az alapvető keretei voltak, az iskola, az osztályterem, a gyerekek, a kapcsolat, az, hogy tanítónéniként megsimogatta a gyereknek a kis fejét, és most ezek a dolgok alapvetően formálódtak és változtak, és visszahatnak nyilván az identitásra is. Nem kell ehhez tanárnak sem lenni, mindenféle módon érinthet ez bennünket. És ezért most az ige hirdetésben is a legfőbb kérdésünk ez, mi a fókusz, mi a lényeg, mire kell összpontosítani, mire hív bennünket Isten, ahhoz, hogy ezekben az időkben megmaradjunk a hitben, és megfelelően tudjunk reagálni és élni. És már itt az ige hirdetés elején hadd mondjam el, hogy hiszem és vallom és hitem szerint nincs más maradandó, valódi fókusz, mint Isten örömüzenete, az evangélium. Valószínűleg a legtöbben ugyanígy gondoljátok, és tisztában vagytok ezzel, de mégis ki kell mondanunk és emlékeztetni kell magunkat. Egyszerűen azért, mert elfelejtjük, azért, mert félünk, mert aggódunk. Saját magamat is emlékeztetni kell, amikor bemegyek reggel az irodámba, ezekben a napokban a teendő listáim jóval hosszabbak, jóval több felkiáltójában van bizonyos teendők között, és amikor ránézek, akkor meg kell állnom imádságban, és azt mondanom Istennek, Uram, de a lényeg az, hogy benned legyek. nem az, hogy a feladataimat például elvégezzem, sikerrel vagy éppen sikertelenül. Szóval benne van megmaradás, jövő és élet és biztonság most és az eljövendőkben is. Előttünk tehát a Timóteus levél, ami pásztori levél. Pásztori levél, mert pásztori kapcsolatból született. Jézus, a főpásztor, elhívja Pált, megrendítő módon találkozik vele a damaszkuszi úton, magához szereti, magához öleli, és elindítja őt a misszióba. Pál pedig a misszió során találkozik Timóteussal, akinek hirdeti az igét, aki megtér, aki elfogadja Krisztust, és akit Isten elhív a szolgálatba. És Pál és Timóteus között is kialakul egy pásztori kapcsolat, egy testvéri kapcsolat. Lelki gyermekének tekinti Pál Timóteust. Amikor a Timóteus levélben találkozunk ezzel az emberrel, ő már vezető. Az efézusi gyülekezetnek a pásztora. Ami pedig előttünk áll, az nem más, mint egy rendtartás, felhatalmazás Pál részéről, ami segíti Timóteust a gyülekezet kormányzásában, és segíti a gyülekezetet is, hogy megmaradjanak a megfelelő fókuszban, hogy megmaradjanak Krisztusban. Ne felejtsük el, hogy az efézusi gyülekezetet vezeti Timóteus, és az Pálnak az efézusiakhoz írt leveléből van velünk az a kép már egy jó ideje, amit a gyülekezetben hangsúlyozunk, és újra és újra visszatér, hogy szeretnénk Krisztus szeretetében meggyökerezni és megalapozottnak lenni, és ebből fakadóan élni és szolgálni a világban. Ez a fókusz tehát, amit itt a Timóteus levélben is látunk, és amit Pál egyébként az efézusiaknak is a hozzájuk szóló levélben ír. Az a helyzet, amiben Timóteusnak szolgálni kellett, nem volt egy álomidőszak. Sokszor találkozom azzal, hogy az első keresztényeknek az idejét ilyen aranykornak tekintjük. Amikor még minden jó volt, amikor még úgy jól működött a közösség, nem volt olyan nagyon egyházszervezet, meg egy csomó olyan dolog, ami megnehezítette volna az első keresztények dolgát. A helyzet az, hogy sosem volt ilyen aranykor. Mindig is nehéz volt, mindig is kihívás volt kereszténynek lenni. Ebben az időben, amikor Timóteus ott szolgál Efézusban, külső küzdelmek is vannak, támadások, keresztény üldözés, de belső dolgok is, amik veszélyeztetik a kereszténységet. És ezek a különféle megtévesztések, és nevezzük most így, fókuszvesztő tendenciák, amelyeket tévtanításnak nevez az apostol. Alapvetően két iránya volt, két típusa, két nagy csoportja ezeknek a tévtanításoknak. Az első, amiket így látunk itt, és részletesebben beszél róla az apostol, amelyek különféle mesék, mondák, nemzetségtáblázatoknak az értelmezése és a körülöttük való vitákra helyezték a fókuszt. Mik lehettek ezek? Részben csak találgatni lehet, de amit tudunk róluk, hogy valószínűleg a bibliai őstörténetben, Izrael őstörténetében található nemzetségtáblázatokra, valamint ősi zsidó eredetű legendákra és mindenféle olyan elbeszélésekre alapult, amit vegyített a keresztény tanítással. Lehetséges, hogy a korabeli hellenista gondolkodásnak, vagy a filozófiának a bevonása, az integrálása volt az evangélium üzenetébe. És ezekből nagyon sok spekuláció származott, elméletek, vitatkozások el tudjuk képzelni. Ahelyett, hogy Isten üdvözítő tervére és az evangéliumra fókuszált volna, minden másra fókuszált. És kereste az igazságot, és próbálta így, próbálta úgy, fűzte így, fűzte úgy, el tudjuk képzelni. Ez tehát az egyik véglet. A másik pedig valószínűleg a törvényeskedés, amivel sokszor találkozunk más apostoli levelekben is. A másik típusú ilyen elfordulás és fókuszvesztés, amikor Isten törvényét és a törvény és az evangélium viszonyát értelmezi félre egy közösség. Ennek két véglete van, az egyik az a törvénykezés, ami azt mondja, hogy mindenképpen be kell tartani az ószövetségi törvényt, szélsőséges módon akár ugye az lehet keresztény, aki körülmetélkedik, ugye a Galatáknál, meg több helyen is volt ilyen tévtanítás. A másik pedig, amelyik figyelmen kívül hagyja a törvényt, és azt mondja, hogy nincs jelentősége, lehet így úgy, ahogyan akarunk, és Isten úgyis megbocsát, és ez meg értjük így felhigul, nem fontos a törvény. Ugye ez a két véglet van ebben. Tulajdonképpen mindegyik fókuszvesztés. És mind a kettőnek az eredménye az, hogy nem az evangélium van a középpontban. Mi az eredmény? Nagyon tisztán látható. Vitatkozás, versengés, spekulációk, gőg, és ami a legeslegfontosabb tünet, hogy elvész a szeretet. Az evangélium központú gondolkodásból és az abból fakadó életnek a gyümölcse a szeretet, Isten szeretete. És minden más egyébnek az előbb említett rossz gyümölcsök. De ami még megdöbbentőbb, hogy az erőforrások is elvesznek. Így fogalmaztam az előző istentiszteleten, nem lesz erő szeretni, mert minden másra megy el az erő. Ez Timóteusnak a közege, és ez az, amiben neki helyt kell állnia. Mivel tud helyt állni? Nagyon érdekes, majd későbbi, amikor fogunk foglalkozni tovább a levelekkel, Pál egy helyen azt is mondja Timóteusnak, hogy kerüld ezeket a viszálykodásokat, meg ezeket a vitákat. Térj ki olyan dolgok elől, ami nem szolgálja az életet, amik ilyen vég nélküli viták, hanem kövesd az egészséges tanítást. Ez a motivum nagyon érdekes a levélben, és fordítsuk most erre egy kicsit a figyelmünket. Mi lehet ez az egészséges tanítás? Ez különösen is érdekes lehet, hiszen ez az, amire fókuszálni kell. A régebbi fordítás egészséges tudományként említi ezt. Az egyszerű válaszunk az, hogy ez a Jézus Krisztus megváltásáról szóló evangélium és az erre épülő hitvallás, ami azt helyezi a középpontba, hogy Istennek van törvénye, igazsága, amit azért adott, hogy egyrészt kerete legyen az életünknek, és felismerjük bűnös voltunkat, és ebből a helyzetből Istenhez fordulunk, aki megbocsát nekünk Jézus Krisztus áldozatáért. Ez a hit, ez a pásztori kapcsolat újjáteremt, ezen belül újjászületünk, és őt követve lehetünk ebben az életben boldogok. És tartunk a boldog örök élet felé. Ez az a dolog, amivel ugye a szélsőségek, a tévtanítások nem tudnak mit kezdeni. Mert az első kategóriájú tévtanítás szerint ez túlságosan egyszerű. Ennél azért bonyolultabb a dolog. Nem eléggé kifinomult, nem eléggé intellektuális. A második, a törvénykező szerint pedig, hát akkor mi szükség van a törvényre? Itt és most, amikor halljuk ezeket a szavakat, és keressük a megfelelő fókuszt, akkor talán tudunk kapcsolódni ehhez, hogy igen, egészséges tanítás. Erre van szükségünk. Egészséges tanítás, kiegyensúlyozottság. Az is, aki nem jár hitben, valami ilyesmit keres, nem? Egészséges értékrend. Valamilyen dolog, ami irányszab, ami így mondjuk, hogy normális, amiből élet fakad, ami nem szélsőséges. Ugye az ember bizonyos életkorban nagyon szívesen foglalkozik szélsőségekkel, meg mindenkinek van forradalmár időszaka, aztán rájön, hogy úgy nem lehet élni, mármint tartósan, és ezért keres valamilyen fajta egyensúlyt. Na de mi az egészséges tanítás? Nagyon sokszor találkozom azzal, hogy sok éve keresztény ember vagy közösségnek az az egyértelmű válasza, hogy az egészséges tanítás az, amit mi tanítunk. Az egészséges tanítás az, amiben én hiszek. Annyi tévegő van ebben a világban, nem is értem. Pedig olyan egyszerű az egész. Hát, a helyzet az, hogy az egészséges tanítás az, amihez mindig vissza kell térnünk, és amihez meg kell térnünk, mert azt gondolom, hogy képtelenek vagyunk magunktól megmaradni az egészséges tanításban. Az egészséges tanítás ugyanis az egészséges, személyes, újra és újra megújuló Isten kapcsolatból fakad, amihez újra és újra vissza kell térnünk. Ne legyenek illúzióink magunkkal szemben, magunkkal kapcsolatban. Ha nem teszünk semmit, akkor minden dolog elvisz a fókuszról. Ugye mondtam, hogy Efézusban a tévtanítások, de bármit behelyettesíthetünk ide, akár a félelmek, az aggodalmak, a vágyak, a szenvedélyek, a bálványok, minden visz el a fókusztól, ugye? És ezért, amiben meg tudjuk tartani és vissza tudunk térni az egészséges tanításhoz, ha újra és újra belehelyezzük magunkat, ha újra és újra lépünk Isten felé, és kiáltunk azért, Uram, a veled való kapcsolatban tisztítsd a gondolkodásomat. Le kell számolnunk azzal a bálvánnyal, ez egy rejtőzködő bálvány, hogy mi úgy tényleg ismerjük az igazságot. Ezt be lehet helyettesíteni, hogy mi, mondjuk keresztények, vagy mi reformátusok, van az a sok tévejgő többi felekezet, vagy mi a gazdagrétiek. Nincs ilyen. Egészséges tanítás az egészséges élő kapcsolatból fakad, amiben mindannyiunknak vissza kell térni. És amit meg kell jegyeznünk, amit tudás, hogy az egészséges tanítás, a Krisztus központú evangéliumi gondolkodás, az nem biztos, hogy mindig a legelfogadottabb dolog lesz, akár keresztény körökben is. Isten országában ilyen értelemben nincs demokrácia, hogy mindig a többség, amit gondol, az az evangéliumi, ugye? Simán lehet olyan időszak, amikor a többség egyáltalán nem evangéliumi módon gondolkozik. Az egészséges tanítás, az evangéliumi gondolkodás nem feltétlenül a középút. Mert amit az előbb mondtam, hogy persze egyensúlyt keresünk, de gondoljuk csak el, az, hogy nincs üdvösség másban, egyedül Jézus Krisztus által, ez sok minden, csak nem középút. Ez radikális. De mégis ez az evangéliumi tanítás. Az evangéliumi tanítás nem biztos, hogy az, és az egészséges tanítás, ami könnyen beilleszthető a világképünkbe. Ami nagyon könnyen elfogadható, ami nagyon passzol minden máshoz, amit gondolkozunk meg a kultúránkhoz, azon kezdjünk el gyanakodni, hogy biztos rendben van-e. És az evangélium egészséges tanítás nem biztos, hogy az, ami a leginkább fenntartható, ami a legjobban működik, ami a leginkább elfogadható. Ezeket azért mondom, mert ezek a dolgok mind-mind a gondolkodásunkból fakadnak, és sokszor a gondolkodásunkban lévő bálványokból kell megtérnünk az egészséges tanításhoz. Mire hív hát minket most Isten befejezésül? Kedves gyülekezet, kedves testvérek, egyenként, családként, szolgálatban lévőként, szolgálati vezetőként, bármilyen módon a gyülekezetben jelenlévőként is egész gyülekezeti közösségként. Arra hív bennünket, hogy újra találjuk meg a megfelelő fókuszt, és abban az időben, amiben élünk, ezt hirdessük. Létkérdés mindannyiunk számára, hogy visszatérjünk és megtaláljunk és éljünk az evangéliumi fókuszban. Három dolog ehhez, mire hív bennünket Isten. Az első a pásztori találkozás. Átélted-e már ezt? Kész vagy-e belépni ebbe először vagy újra? Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ő most is, mint egy Pál apostollal a damaszkuszi úton találkozni akar velünk. Ez valóságos. Hál' legyen neki, hogy nem olyan módon, hogy hatalmas fényesség és leesünk a székünkről, és megvakulunk, mint ahogy Pál a lóról leesett, hanem jelen van a Szentlélek által, és csendesen és szeretettel és szeliden kérlel, hogy abban, ahol most éppen vagy, kész vagy felé fordulni, és ebbe a kapcsolatba megújítani, megerősíteni azt, ami közted és ő közötte lehet. Erre hív most, és az imádságban ezért fogunk imádkozni. Kész vagy ebben elfogadni Isten üdvözítő tervét, hittel, akkor is, hogyha lehet, hogy van ennél menőbb világkép, vagy összetettebb, vagy érdekesebb. Második, a hitből fakadó szeretet, mire hív bennünket Isten? Arra, hogy a viták, a versengés, a viszálykodás, és a mindenféle fókuszvesztés rossz gyümölcsei helyett, megtalálva a megfelelő fókuszt, teremjük a szeretetnek a gyümölcseit. És ez egyrészt egy olyan dolog, ami gyümölcs, tehát nem lehet előállítani, másrészt a döntéseinkből fakad. Olyan szeretet, ami képmutatás nélküli hitből származik. Milyen szép egyébként, hogy Timóteusnak mondja ezt Pál, aki azt a gyülekezetet vezeti, Efézust, akit a Jelenések könyvében lévő egyik levélben János apostol pontosan erre emlékeztet, és azt mondja nekik, hogy egy panaszom van ellened, hogy nincs meg benned az első szeretet. Ez ugyanaz a gyülekezet. És mit mond nekik? Nem azt mondja nekik, hogy hát nektek annyi, hanem azt mondja, térj meg. Gyere vissza ebbe a kapcsolatba. Néhány vasárnappal ezelőtt Ádám prédikált erről, hogy bármi lehet, de ha nincs szeretet, akkor semmit nem ér az, ami van. Isten ezt készíti el a számunkra, és arra hív, hogy szálljuk magunkat oda arra, hogy szeressünk, és szeretetből fakadóan éljünk és szolgáljuk őt. Ezek között a körülmények között is ez a legfontosabb. És a harmadik, amire hív bennünket Isten, hogy a vele való pásztori találkozásban és fókuszban, szeretetből fakadóan legyünk mi is az ő eszközei ebben a világban. Így köszönti Pál Timóteus meg a gyülekezetet is. Kegyelem néktek és békesség helyett kegyelem, irgalom és békesség Istentől. Arra hív bennünket, hogy ezt hirdessük. Isten ezzel közelít ma is a világhoz. Kegyelem, irgalom, békesség. Isten kegyelmes, Isten irgalmas, Isten békességet készít. Ezeknek a szavaknak és a mögöttük lévő tartalomnak lehetünk a közvetítői. Isten ajándékozó kegyelme, bűnbocsátó irgalma és a Krisztusban helyreállt békesség az, amit hirdethetünk. Szóval ezekben az időkben is ennek lehetünk az eszközei, és Isten adja meg, hogy egyenként és gyülekezetként is ez megvalósulhasson. Hirdessük ezt a környezetünkben és a világban, és fohászkodjunk, hogy Isten irgalmából az élet ne visszaállhasson abba, ami a vírus helyzet előtt volt, hanem valami jobb, valami több, valami rámutató, valami hozzá közelebb levő legyen ebből. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, jövünk eléd, és azért kiáltunk, hogy segíts megtalálni a helyes fókuszt, a középpontot. Segíts benned maradni, meggyökerezve Krisztusban. Segíts az egészséges tanításban megerősödni. Segíts különbséget tenni abban, hogy mi az, ami nem hozzád visz közelebb. Segíts felismerni, hogy mi az, ami tévtanítás, ami rossz. Segíts felismerni, hogy mik azok a vágyak, bálványok, célok, amelyek elvisznek a helyes fókuszból. Kérünk, hogy lépésről lépésre vezess bennünket. Urunk, és ebbe a kapcsolatba vágyunk most, és lépünk, és végezd el közöttünk, hogy egyenként belépjünk ebbe, és kiáltsunk, és a szívünkben megfogalmazzuk feléd, és kimondjuk, hogy szükségem van rád, Jézus Krisztus. Szükségem van rád, drága megváltóm, ahhoz, hogy megmaradjak, hogy ne bolyongjak, hogy ne legyek elveszett. És köszönjük, hogy megtaláltál minket. Kérünk téged, hogy hadd teremjük a szeretetnek a gyümölcsét. Hadd legyen az életünkben ez jelen, és segíts eszerint dönteni, szolgálni. És hadd legyünk a kegyelem, az irgalom és a békesség követei ebben a világban. Így imádkozunk, hogy áld meg bennünket, a családjainkban, ahol élünk, a munkahelyeken, ahova bemegyünk, az iskolákban. Így imádkozunk, nem csak magunkért, a gyülekezetünkért is, hogy hadd legyünk só és világosság ezen a helyen, mások számára. Imádkozunk keresztény testvéreinkért, országszerte, világszerte. És kérünk még az országunk vezetőiért, a városunk vezetőiért, az egyházunk vezetőiért, adj nekik bölcsességet, erőt ezekben az emberpróbáló időkben. Kérünk még a betegekért, akiket érint a járvány, az orvosokért, akik ott vannak mellettük, a kutatókért, akik keresik az ellenszereket. Imádkozunk a gyászoló testvéreinkért is. Vigasztald őket. Maradj velünk, Urunk. Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen.